Így szól az Úr, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! És Isten tiszteltünk kezdetén dicsérjük Urunkat a 130. Zsoltár eléneklésével. Az első verse így kezdődik, te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennye édesatyánk, hogy a mai napon is ugyanolyan kegyelmes és irgalmas voltál hozzánk, mint ahogy azt az igében láthatjuk, ahogyan azt megígérted. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ma is érdemeidet tártad mennyei atyánk elé, amely miatt áldásokban lehetett részünk, és ma is ugyanúgy érvényes a golgotai kereszthalálod, váltságod, amely minden ma elkövetett bűnünkre elegendő. Köszönjük neked, Urunk, hogy bátorítasz, vezetsz, és vigasztalsz bennünket igéden keresztül. Köszönjük az énekelt Zsoltárt is. Köszönjük, Urunk, hogy ha netán még a mélységből kiáltanánk hozzád, akkor is meghallod szavunkat, szent lelked által pedig eljuttatsz bennünket oda, hogy bátran megmerjük vallani, mindenki te benned vesse reménységedet, mert te irgalmas és kegyelmes vagy. Köszönjük, hogy ami a Zsoltáros tapasztalta lehetett a szabadításban, a megerősödésben, a benned való bizalomban, az lelked által lehet a mi személyes tapasztalatunk is. Szeretnénk kérni, Urunk, hogy ajándékozz meg bennünket is ígéddel, rád figyelő, utánad, óhajtó, vágyakozó szívvel, és szeretnénk kérni, Urunk, hogy olyan hitünk ad lehessen, amely a te szavadat a szívbe zárja, azon csüng, abból tanul, és aszerint akar élni. Kérjük, hogy változtasson meg igéd bennünket, magunkat, szívünket, hogy téged tudjunk egyre inkább követni, és elsősorban magasztalni, dicsérni. Kérjük, hogy így áld meg ma esti alkalmunkat, hirdetesd a te szent igédet, felséges Isten, ne hagyd szomjúzni a mi lelkünket, és kérünk, hadd lehessen ezáltal a mai alkalmunk is a te dicsőségedre. Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Isten hozzánk szóló igéjét Mózes második könyvének harmadik fejezetéből a 7. és 8. verset olvasom. Az Úr pedig mondta: látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban van, és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat, sőt, ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az egyiptombeliek kezéből, és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kananeusok, kitteusok, emóreusok, perizeusok, kiveusok és jebuzeusok lakóhelyére. Kedves testvérek, az Isten felébreszt egyházát című igehirdetés sorozat ma esti alkalmán arról lesz szó, hogy mennyi atyánk úgy is magához hívja és ébrezgeti az ő egyházát és népét, hogy nyilvánvalóvá teszi számunkra az ő irgalmát és könyörületét. Az egyház történetében Isten számtalan alkalommal megmutatta az ő irgalmát, mai alkalmunkon azonban csak azzal az időszakkal foglalkoznánk, amely az zsidók Egyiptomból való szabadulásának kezdetét jelentette. A felolvasott ige versek akkor hangoztak el, amikor Isten elhívta Mózes 80 évesen Izrael szabadítójául. Ismerjük jól a csipkebokor, égő csipkebokor történetét, Isten akkor mondta el ezt a két ige verset. De mielőtt elhívta volna Mózes szabadítóul, előbb kijelentette neki azt, hogy miért is szabadítja meg az ő népét annak fogságából. És ha összegezni szeretnénk alapigénket, ezt a két igeverset, akkor azt kell mondanunk, hogy a szabadítás egyedüli oka Isten könyörületessége és irgalmassága volt. Ahhoz, hogy ezt belássuk, előbb meg kell értenünk, és meg kell vizsgálnunk az akkori egyház helyzetét és állapotát. Izrael népe, akik közül az akkori egyház tagjai kikerültek, Gósen földjén éltek Egyiptomban. Tudjuk jól, hogy azért ott, mert József oda telepítette le az akkori fáraó engedélyével a családját. Egyiptom ezen része nagyon termékeny, termésben, vízben és jó földben gazdag terület volt. Sokáig Izrael népe számára bőségesen biztosította a szükséges javakat. És azon a földön az Izrael és az egyiptomi nép békésen élhetett egymás mellett sokáig. Később azonban mind a nép, mind az egyház helyzete megváltozott. Izrael népe Isten áldása révén egyre nagyobb lett, egyre többen lettek, Gósen földje ennek megfelelően pedig egyre kisebb számukra. Új király ült a trónra, aki nem ismerte Józsefet, és félni kezdett az egyre nagyobb létszámú néptől, ezért életkörülményeiket és megélhetésüket megnehezítette, végül pedig tudatosan is üldözni akarta őket az újszülött fiú csecsemők meggyilkolásával. Isten egyházára hatással voltak ezek a változások. Először is a megnövekvő létszám nem feltétlenül az egyházban lévő hívők számának megnövekedését, gyarapodását, hanem inkább a különféle nézeteket vallók megjelenését, az igaz tanítás felhigulását, és más isteneket imádók beszivárgását jelentette. Tudjuk, hogy voltak hívők az egyházban akkoriban is, mint például Mózes szülei, akik hitáltal rendítették őt el, ahogy azt a zsidókhoz írt levél is mondja. Ott voltak a hívő bábák, akik nem voltak hajlandók a fiú csecsemőket meggyilkolni, istenfélők voltak, és még néhány embert említ a Szentírás. Ugyanakkor Mózes könyveiből azt is tudjuk, hogy többen voltak olyanok, akik az egyiptomi isteneket azonosították az élő úrral, gondoljunk csak az aranyborjú esetére, vagy többen voltak olyanok, akik az építkezéseken felvigyázókká lettek, azaz az egyiptomi rendszer kiszolgálóivá, ahogyan azt 2 Mózes 5.14-ből és következőkből tudjuk. Saját maguk voltak, úgymond népük többi tagjának rabszolgatartói, felvigyázói. Ekkoriban Izrael népe között még nem volt egy olyan papság, amely tanította vagy pásztorolta volna a népet. Bár voltak annak világi vezetői, családfői, akiknek volt egy ilyen feladatuk, de mégsem volt annyira egységes a nép. Ellenben az egyiptomi istenek templomai, az egyiptomi vallások tanításai, világszerte híres tudományuk sokakat csábíthatott arra, hogy a pogányistenek felé forduljanak. Isten írott igéjét sem olvashatták az izraeliták, hiszen a Szentírás első könyvét Mózes írta le később. Rájuk hagyományozott szó vagy írásbeli emlékeik lehettek, ami esetleg a teremtésről szólt, vagy az ősatyák történetéről, de azok mégsem bírtak isteni tekintélye feltétlenül. Először isteni tekintéllyel Mózes által iratta le Isten ezeket a történeteket. Mindezeket összegezve, tehát azt kell mondanunk, hogy az egyház nem volt valami jó állapotban. Inkább vegetált, mint aktívan élt, ha szabad így mondani. És ez a lelki állapota is tükrözte az egyház tagjainak. Először is a sok teher, munka és szenvedés annyira reménytelenekké tette őket, hogy nem láttak és nem is vártak akkori állapotukból szabadulást. Ezt nagyon jól jelzi az, hogy amikor a közülük, azaz az izraeliták közül származó herceg, Mózes, fiatal korában melléjük állt, mint egy a nép élére állt volna, akkor nem pusztán az történt, hogy a többség nem állt oda mögé és nem támogatták őt, hanem egyenesen némelyek ellene támadtak, és kérdőre vonták, hogy ki tett téged közöttünk vezetővé. Annyira megszokták a szolgasorsot, a szenvedést, a teherhordozást, hogy már nem is reménykedtek abban, hogy létezik abból szabadulás, lehet másként élni. Van ebből kiút. A nép imádságáról is Mózes egyértelműen ír a könyveiben. Mert lehetne mondani, hogy hát hogy ne volt remény, hisz a nép fohászkodott Istenhez. Mégis azt kell mondani Mózes könyvei alapján, hogy azt a képet látjuk, hogy a legtöbben nem imádkoztak Istenhez. Amikor Mózes második könyvének első fejezeteit elolvassuk, és látjuk benne, hogy a fáraó egyre kegyetlenebb döntéseket hoz Izraellel szemben, a zsidó népről nem olvassuk egy időben azt, hogy ők sokat könyörögtek volna az Úrhoz. Ezt akkor tették meg a második fejezet utolsó három verse szerint, amikor a király meghalt, aki elrendelte a gyermekek megölését, és új király ült a trónra, aki továbbra is rabszolgasorban tartotta a népet. Ekkor kezdődött el a közös fohász. Természetesen ez nem jelenti szó szerint azt, hogy az előző király idején ne lett volna néhány hívő ember, aki folyamatosan imádkozott volna Istenhez. De a nép együttesen az új király idejében kezdett csak elfohászkodni a Szentírás szerint. És ezt a fohászkodást sem szabad félreértenünk. Sokan úgy gondolják, hogy Izrael népe szívében a szolgaság hatására nagy változás ment végbe, aminek következtében ők Istenhez fordultak. És bár valóban igaz az, hogy Isten gyakran felhasználja a szenvedést arra, hogy magához térítse és hívogassa az embereket az ő kegyelméből, ugyanakkor mégis azt kell mondanunk, hogy a Szentírás arról beszél, hogy ebben az esetben nem ez történt. Először is Mózes arra mutat rá, hogy a nép nagyon könnyen elhajolt tőle is, mint vezetőtől. Először, mikor megjelenik Egyiptomban, 80 évesen, és bemutatja a jeleket, amiket az Úr adott neki, a botjának kígyóvá változását, a kezének megbetegítését, amit az ige ír, akkor a népvezetői hittek úgymond neki. De amint először bemegy a fáraóhoz, és a fáraó első reakciója az, hogy akkor még jobban megnehezítjük ennek a lusta népnek a dolgát, és még több téglát kér, akkor azonnal Mózes ellen fordul ez a nép, és azonnal ellene támad, hogy mit teszel te, megítél téged az Isten. Azaz, valószínűleg eredetileg sem hittek ő benne annyira. És a későbbiek is, a szabadítás után végbe menő dolgok sorra arról számolnak be, hogy ez a nép mint lázadt fel Isten ellen, és mind zúgolódott. Mózes második, harmadik, negyedik könyvében testvérek, meg tudnánk számolni, hányszor ítélte meg Isten, akár halálbüntetéssel is ezt a népet. Azért, mert fellázadt ellene. De legkonkrétabban akkor mondja ki az ige azt, hogy ez a nép nem tért meg, amikor Mózes közli Isten szabadításának örömhírét, mondhatni az evangéliumot, és azt is, hogy népének adja Kánaán földjét, amit megígért korábban, és a nép a 2 Mózes 6.9 szerint nem hallgatott Mózesre, mi miatt, azt írja az ige, a kislelkűség és a kemény szolgálat miatt. Továbbá Mózes, amikor a nép fohászáról beszél, mindig hangsúlyozza, hogy az a szolgaság, a szenvedés, vagy pedig az őket sanyargatók miatt hangzott el. Mi volt az imádság, vagy az Istenhez kiáltásnak az oka? Nem a bűnbánat, testvérek. Nem a saját bűneimnek meglátása, a szabadulás reménysége, nem az alázat, nem a hit, hanem egyszerűen a körülményeik, a szenvedések késztették őket arra, hogy egy ilyen fohász küldjenek az ég felé. Sóhajtozzanak, Istenhez kiáltsanak. Ma is gyakran találkozunk azzal, hogy olyan emberek, akik korábban semmi jelét nem mutatták az Istenbe vetett hitnek, a szenvedés vagy nyomorúság idején Istent kérik, hogy segítsen nekik. Amint azonban Isten könyörül rajtuk, és megszűnik a szenvedésük oka, a legtöbben el is felejtik azonnal őt. Mindezeket látva, tehát azt kell mondanunk, hogy az egyház nem azért kiáltott, mert hitre ébredt volna, hanem azért, mert a körülményeik egyre nehezebbek és súlyosabbak voltak. A szenvedés késztette őket kiáltásra. Az egyház nem pusztán aludt akkoriban, hanem az Istenbe vetett hit csak néhányakban pislákolt, az Szentírás beszámolója szerint. Mindezeket azért kellett ilyen hosszan tárgyalnunk, mert amikor feltesszük a kérdést, hogy Isten miért szabadította meg ezt a népet Egyiptomból, néhányan arra a következtetésre jutnak, azért, mert a hívők őhozzá fohászkodtak. Valóban van a Szentírásnak egy ilyen ígérete a 34. Zsoltár 16. versében, hogy az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásain. Ezt valószínűleg ismerjük jól. De jelen esetben nem erről van szó, testvérek. Nem a hívők kiáltottak pusztán, hanem a szenvedés okozta a fájdalom, készítette az embereket kiáltásra. És Isten nem az ő kiáltásuk miatt szabadította meg ezt a népet, nem ezt készítette Istent arra, hogy cselekedjen. Az alapigeként felolvasott két igeversben Isten világosan elénk adja, hogy mi késztette őt a zsidók Egyiptomból való megszabadítására, és ezért most erre a két igeversre térnék rá. Hadd olvassam fel még egyszer, mint egy emlékeztetőül ezt a két igeverset. Az Úr pedig mondta, látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban van, és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat. Sőt, ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az egyiptombeliek kezéből, és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. Isten három dolgot említ meg, ami miatt ő leszáll megszabadítani az ő népét. Az első, látván látva látom az én népem nyomorúságát. Másodszor meghallotta a népe kiáltását. És harmadszor ismeri szenvedéseit. Látszólag ezek az okok oda vezetnék el a mi gondolkozásunkat, hogy hát a népben volt az ok, ami miatt Isten leszállt. Mert azt mondja, hogy látta a nép nyomorúságát, hallotta a nép kiáltását, és ismerte a nép szenvedéseit. Tehát, minthogyha Istent a mi helyzetünk kényszerítené, vagy késztetné arra, hogy leszálljon hozzánk. Ezzel szemben az igék arról beszélnek, hogy Isten az, aki valamit tett. Ő látott, ő hallott, és ő ismerte a szenvedéseket. Ha megvizsgáljuk ezt a három dolgot, arra kell eljutnunk, hogy az ige másról beszél. Nem miattunk történt a szabadítás, hanem ennek oka Istenben magában van. Az első, amiről beszél, az, hogy látván látta népének, azaz Izraelnek nyomorúságát. Mit jelent ez a kifejezés? Több dolgot is. Először is azt kell hangsúlyoznunk, hogy ne gondoljuk azt, hogy Isten akkor kezdte el látni az ő népe nyomorúságát, amikor az felkiáltott. Mint hogyha Isten korábban nem látta volna, hogy mi történik az ő népével. Nagyon is látta, sőt, még azok bekövetkezte előtt is tudott róla. Mózes első könyvének 15. fejezete, 13. verse szerint már Ábrahámnak Isten előre megmondta, hogy népét Egyiptomban nyomorgatni fogják. Azaz Isten mindvégig rajta tartotta az ő szemét az ő népén, és az a nép nem véletlenségből került szolgasorba, hanem az ő akaratából. Mert ha Isten úgy akarta volna, akkor úgy is alakíthatta volna ennek a népnek a történelmét, hogy Egyiptomba jó sora lehetett volna, és úgy hozta volna ki őket, és úgy vitte volna föl Kánaánba. Isten azonban a nyomorúságot szánta népének, mert azon keresztül akarta megmutatni az ő könyörülő voltát. Hogy későbbiekben megemlíti Mózes a népnek, hogy ne gondoljátok azt, az 5 Mózes 7-ben, Testek valószínűleg ismerik. Ne gondoljátok azt, hogy azért választott titeket az Úr, mert minden népnél többen vagytok, vagy nagyobbak vagytok, hanem azért választott ki, mert szeretett titeket. Ennek hangsúlyozásában is, testvérek, nem a népben található a szabadítás oka, hanem Istenben magában, az ő szeretetében. És ugyanezt erősíti meg ez a kifejezés is. Isten mindvégig rajta tartotta szemét az ő népén, akár fohászkodott hozzá, akár nem, akár hitt benne, akár nem. De miért törődött Isten ennyit ezzel a néppel? Azért, mert Ábrám utódai voltak? Igen, részben ezért, mert Isten ugyebár szövetséget kötött Ábrámmal, és megígérte, hogy annyi utódja lesz, mint égen a csillag. De vajon az a szövetség nem Isten irgalmán és könyörületén alapult e testvérek? Azért választotta ki és Ábrahámot és Izrael népét, és hívta ki őket, mert rajtuk akart könyörülni. Mózes második könyvének 33. fejezete 19. versében, és később a Róma 9.15-ben is Isten megerősíti ezt, amikor azt mondja, könyörülök, akin könyörülök, és kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Isten könyörületét kell nagynak látni, testvéreim. Nem azt, hogy mi mennyire szenvedünk, vagy mennyire tudunk fohászkodni Istenhez, és akkor majd megszabadít bennünket. Isten könyörületére irányítja a Szentírás a figyelmünket, hogy abban reménykedjünk. Másodszor azt jelenti ez a látván-láttam kifejezés, hogy Isten észreveszi a nyomorultakat, és segít rajtuk, mert ő irgalmas és könyörülő Isten. Amikor Mózesnek kijelenti, hogy látva látta a nyomorúságot, akkor magáról akarta kijelenteni azt, hogy ő látja a nélkülözőt, a nyomorultat is, a remény nélkülit is, pedig semmi gyönyörködni való nincsen benne, amiért ránézzen, de ő mégis ránéz, látja őt, észreveszi. Zárójelbe testvérek, mi hányszor megyünk el egymás mellett, anélkül, hogy észrevennénk egymást, és Isten, látva a nyomorultat, megindul annak állapotán, és könyörül rajta. Még akkor is így van ez, testvérek, amikor mi azt gondoljuk, hogy Isten nem lát bennünket, mert nem siet a segítségünkre, mert nem enyhíti a szenvedésünket és fájdalmunkat, és nem jelenik meg bíróként, hogy megítélje azokat, akik elnyomnak minket, vagy akik esetleg szenvedést okoznak nekünk. Isten akkor is látván látja az ő népét. Ez a kifejezés tehát Isten szabadításának okaként az ő irgalmát és könyörületét nevezi meg. Másodszor azt olvassuk, hogy meghallotta a népe kiáltását. Korábban már bővebben beszéltem erről, hogy ez alatt a kiáltás alatt főként nem a hitből fakadó imádságot kell értenünk, hanem a szorult helyzetben lévő ember sóhaját, panaszát. Mózes alapigényben is úgy fogalmaz, hogy ezt ne értsük félre. Mert azt írja Izraelről, nem az, hogy bűnbánatot tartott és úgy fohászkodott Istenhez, mint esetleg tette az Dániel Babilonba, saját népe nevében is, vagy Esdrás, Nehémiás és a többiek, hanem sanyargatói miatt, milyen kifejezést használ Mózes? Kiáltott a nép. Kiáltott. És Isten még az ilyen kiáltást is meghallja. Mert ő elsősorban nem az emberre néz, amikor meghal bennünket, amikor megszabadít valakit, hanem saját irgalmára és könyörületére. Ugyanis nem sok dicsérni való van abban, testvérek, ha egy ember csak akkor kiált Istenhez, ha bajban van. Nem csak akkor kellene. Ha Isten az imádságaink alapján szabadítana meg bennünket, testvérek, én úgy gondolom, nagy bajban lennénk. hogy csak akkor szabadítana meg, amikor mi úgy imádkozunk és fohászkodunk hozzá. Ő azonban mindezek felett könyörületes, és ezért hallja meg a tökéletlen fohászkodásunkat is. És az, hogy meghallotta, azt is jelenti, hogy ő minden igazságtalanságot számon tart. Meghal. És egyszer számon fogja kérni azokat. Számon fogja azokat kérni, akik elkövették ezeket a bűnöket, és különösen is azokat a bűnöket, amelyeket az ő gyermekei ellen követtek el. Isten itt bátorításként is mondja az ő népének, hogy hallottam a te kiáltásodat. Nincs az elfelejtve, számon van az nálam tartva. Harmadszor pedig azt mondja, hogy ismerem szenvedéseit. Ez abba a titokba enged betekintést nyernünk, testvérek, hogy az az Isten, aki tökéletes, végtelen hatalmú, akinek ereje miatt senki nem tud ártani, és ezáltal fájdalmat okozni neki, azaz, akitől teljesen távol áll minden szenvedés, mert természetével a szenvedés nem összeegyeztethető, mégis ez az Isten önként részt vállal a mi szenvedéseinkből. Azáltal is, hogy egyrészt kijelenti, hogy ismerem szenvedéseidet, és itt nem csak egy puszta tudomásovételt kell venni, hanem annak legmélyebb régióit is értsük alatta. A másik módja pedig, hogy Isten részt vállal a szenvedéseinkből, az, ahogyan ezt megtette Jézus Krisztusban, aki önként szenvedte el bűneink minden büntetését és következményét, ami szenvedés volt. Szenvedett Poncius Pilátus alatt szoktuk vallani az apostoli hitvallás szavaival. Miért foglalkozik Isten a szenvedéssel? És miért hordozza azt el helyettünk, testvérek? Azért, mert könyörül rajtunk, és nem akarja, hogy nekünk kelljen mindazt elhordozni. Isten megtehetné, hogy kizárja magát, és azt mondja, hogy nekem semmi részem nincs a szenvedéseitekben, az tőlem távol áll, az hozzám nem méltó. És ehelyett megüresíti magát, eljön a földre, és átvállalja, magára veszi. És ott a Golgotai keresztfán mindent elszenved helyettünk. Isten ismeri a szenvedéseidet. És ez azt is jelenti, hogy a szenvedést okozókat is ismeri. Tudja, hogy miért szenvedsz. Tudja, hogy az esetleg saját bűnöd miatt van. Tudja azt, ha esetleg egy családtag, egy szerettünk, egy ismerős miatt van-e. Nincsenek elfeledve. Isten ismeri a szenvedéseidet. Látván látja népét, hallja a kiáltását, és ismeri szenvedéseit. Mindezen okok késztették Istent arra, hogy leszálljon megszabadítani népét, mert a folytatásban így mondja, hogy le is szállok. Ez az is azt jelenti, hogy nem maradhatok. Tennem kell valamit. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt. Így szól a folytatás. Mert lehetetlen dolog, hogy Isten könyörületessége ne jelenjék meg, testvéreim. És hogy az ő ígérete ne teljesedjék be. Megígérte Ábrahámnak is, hogy könyörül az ő utódain, és megszabadítja őket. És Mózes ezért fogalmaz így, hogy Isten ezt mondta, népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban vagyon, meghallottam. Milyen nép nyomorúságáról van szó? Amelyik Egyiptomban van. Miért fontos ez, testvéreim? Mert annak a népnek nem Egyiptomban van a helye. Isten terve és ígérete szerint Kánaán földjén. És ezért, mert ő ígéreteihez hű és könyörülő Isten, megígéri, hogy bevezeti népét Kánaán földjére. Amikor Isten szabadítása, amellyel népét kihozta Egyiptomból, tudjuk jól, annak a szabadításnak az előképe lett, amellyel Jézus Krisztus szabadít meg minket. Amikor feltesszük a kérdést, hogy Jézus Krisztus miért szabadít meg minket, akkor csak azt a választ tudjuk adni, testvérek, amelyet ez az ige is megfogalmaz. Isten könyörülete és irgalma mindennek az oka. Amikor Pál apostol vall az ő megmeneküléséről, megtéréséről, a Timóteushoz írt első levél első fejezetében, 13. és 16. versében, mit nevez meg? Hadd olvassam fel a testvéreknek. Azt mondja Pál magáról, ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó voltam, de könyörült rajtam. A könyörületét nevezi meg. A 16. versben ugyanígy ezt erősíti meg, de azért könyörült rajtam Jézus Krisztus, hogy Isten könyörülete a szabadításunknak az oka. Mert mindannyian fogságban élünk, mint akkoriban Izrael népe, mégpedig a bűn fogságában. Látja Isten a mi helyzetünket? Látta akkor ott népének helyzetét Egyiptomban? Látja a bűn rabjaként élő és szenvedő ember helyzetét? Igen, és könyörül rajtunk, nem azért, mert mi őhozzá fordulunk, testvéreim, hanem mert ő irgalmas, és nem akar minket ebben a fogságban, ebben a szenvedésben, ebben a bűnben hagyni. Könyörülő Isten ő, ezért szabadít. Szoktunk a bűn rabsága miatt Istenhez fordulni? Szoktunk a bűn okozta fájdalomtól szenvedni, és ezért Istenhez kiáltani? Volt róla szó, hogy igen, még a hitetlen ember is megteszi ezt, még hogyha nem is veszi komolyan. De Isten nem ezért könyörül rajtunk, mert mi olyan nagy hittel fohászkodunk ő hozzá, hanem mert könyörülő és irgalmas. Meghallja a bűnben szenvedő ember fohászát? Meghallja, testvéreim. Ahogyan Jézus Krisztus is sok hitetlenen könyörült, úgy könyörül rajtunk is Isten. Ismeri szenvedésünket? Nem csak ismeri, testvéreim, hanem a szó legmélyebb értelmében, ahogy az ige is mondja, Jézus Krisztus maga hordozta el minden bűnünket, hogy ő szenvedjen mi helyettünk. Ő, aki bűnt nem ismert, bűnné lett értünk, hogy mi az ő igazsága által megszabaduljunk. Ő az, aki leszállt igazán a földre, azért, hogy népét megszabadítsa. Alapigénk is beszél erről a kifejezésről. Isten azt mondja, hogy le is szállok. Ez akkoriban azt jelentette, hogy számotokra látható módon cselekedni fogok, és nem fog így folytatódni az életetek. De tudjuk jól, hogy mindez Jézus Krisztusban teljesedett be tökéletesen, amikor az ige testé lett, és közöttünk lakozott. Lejött a földre elrejtvező istenségét, hogy minket megszabadítson. Isten könyörül rajtunk. Ebbe reménykedhetünk. Ez az, ami a mi szabadulásunknak az igazi záloga. Ezért fohászkodhatunk ő hozzá, hogy könyörülj rajtunk, és szabadíts meg minket. Tekints a te irgalmasságodra. Izrael Egyiptomból való megszabadulásának oka egyedül Isten irgalmában és könyörületességében keresendő. Egyháza akkor is rossz állapotban volt, Isten pedig könyörületéből megszabadította azt, és kivezette őket Egyiptomból,
egészen az ígéret földjéig. Hogyan ébreszti fel Isten az ő népét? Hogyan ad ébredést, testvérei? Isten ma is könyörületességének kijelentésével, megmutatásával akarja felébreszteni egyházát. Mással is, nem csak ezzel, de a könyörületességét is meg akarja mutatni. Hogy milyennek ismerjük meg őt elsősorban? Könyörülő Istennek, aki megszabadít bennünket. Bízunk egyedül ő benne, az irgalmas és könyörülő atyában, és ne felejtsünk el, testvéreim, hitből, őszinte bűnbánattal könyörögni ő hozzá szabadításért. Mert ha hisszük, hogy ő könyörülő, akkor abból az is származik, hogy hisszük, hogy ő meg is szabadít. Adja az Úr, hogy így lássuk őt, hogy hitünkben így erősödjön meg Isten bizalma. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, mi Urunk Jézus Krisztus által gyakran oly felfoghatatlan számunkra a te utad, és sokszor csak kérdésként tudunk felkiáltani hozzád, miért hagytad, hogy így legyen, így történjen. Gyakran nem értjük meg, Urunk, a szenvedést, és gyakran kiáltunk hozzád segítségért, anélkül, hogy komolyan benned bíznánk. Mindenhol keresünk szabadulást, magunk akarjuk azt véghez vinni, és a hit még sokszor oly gyenge bennünk, hogy egyedül benned bízzunk. Köszönjük, hogy te mindezek ellenére is könyörülő és irgalmas vagy. Köszönjük, Urunk, hogy a bűn rabságában élőn szánakozol. Nem megveted őt, nem ítéletteddel látogatod meg, noha méltó volna rá, hanem irgalmaddal könyörülsz. Köszönjük, hogy ezért mentettél meg bennünket is Jézus Krisztusban, és köszönjük, hogy ezt a könyörületet láthatjuk benned nap mint nap. Szeretnénk kérni, Urunk, hogy ragyogtasd ezt is fel számunkra újból és újból, hogy sose felejtsük el sem az ébredés, sem más szabadulás, nem nekünk, hanem egyedül neked köszönhető. És nem azért, amit mi teszünk, Urunk, hanem azért, amit te. Segíts ebben bíznunk, és ezáltal is téged dicsőíteni, magasztalni, neked adva mind a szabadulásnak, mind pedig a könyörületnek dicsőségét. Kérünk, Urunk, hogy ha tanuljuk ezt is meg tőled, hogy könyörületes vagy, és nem áldozatot akarsz, Urunk, tőlünk, másokat feláldozunk törvényeskedésünkkel, hanem irgalmasságot. Köszönjük, hogy te vagy az, aki ezt el tudod bennünk végezni. Kérünk, Urunk, hogy valóban lásd meg életünket, halld meg fohászainkat, ismerd meg szenvedéseinket, és köszönjük, hogy reménykedhetünk, hogy ezt te meg is tetted már azelőtt, hogy kértük volna. Kérünk, hogy mi is tudjunk téged látni, hallani, ismerni. Könyörgünk, Urunk, egyházunkért, adj megtérést, ébredést a te könyörületedért és irgalmadért. És kérünk, hogy ami ebből ránk feladatként bizatik, az evangélium hirdetése, megélése, abban te segíts meg minket. És kérünk, hogy őrizd népünket is, hadd könyörögjünk annak vezetőiért, add, Urunk, hogy a te igéd vezessék döntéseiket. Hadd hallják meg, Urunk, az evangéliumot, és hadd térjenek meg. Könyörgünk családjainkért, könyörgünk, Urunk, hogy te legyél az Úr azokban, és kérünk téged, hogy vezess minket a hétköznapok során. Újból és újból el fogunk bukni, újabb és újabb szenvedés ér bennünket, segíts ne feledni azt, hogy ki vagy te, és kérünk, hogy ígéreted szerint maradj velünk minden napon, és ez a jelenlét hadd legyen számunkra bátorítás, hadd legyen figyelmeztetés, de mindenek előtt reménység, amely hálára és neved dicsőítésére indítson bennünket. Így áldunk és magasztalunk téged, mindenható Úr, mennyei édesatyánk, szabadító Jézus Krisztus, vigasztaló és megszentelő Szentlélek, legyen áldott a te háromszor szent neved. Amen. Mi Urunk, így is tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 298. számú dicséret első 5 versét énekeljük. Az első verse így kezdődik. Gyer Krisztus népe nagy vígan, mind egy örömre keljünk.
kérjük Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.